Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám. Sokan gondolják rólam, nem segít rajta Isten. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a templomban, a személyes jelenléte járó Isten tiszteletünkön és a készülékek előtt is. Énekeljük Isten dicsérve harmadik zsoltárunkat, annak első verszakát. A harmadik zsoltárunk ebből szólt az igés köszöntő is, így kezdődik. Ó, mely sokan vannak, akik háborgatnak engemet, én Isten. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 426. dicséretünket, a 426. dicséretünknek mind a három verszakát, pontosabban az első három verszakát. Így kezdődik, már keresztem, várra vettem, és érted, mindent elhagyok. Thank you. A mi segítségünk és mostani együttlétünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi KT mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Az Atya Istenről. Mit hiszel, amikor azt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszem, hogy a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak örökké való Atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökké való tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem az ő fiáért, Krisztusért Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem, minden testi lelkem szükségemre gondot visel, és még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralom völgyben rám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges Atya.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom mai napra kirendelt Zsoltárból, református bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ez pedig a Zsoltárok könyve 99. fejezete. A 99. fejezet mind a 9 versét olvasom. Kérem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Így szólt át hozzánk Isten írott üzenete a Zsoltárok könyve 99. fejezetéből az első verstől. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztaljátok nagy és félelmetes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámaja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel is, akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezéseit. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Az Úr áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, bizony te vagy az Úr, a leghatalmasabb, és magasan fölötte állsz a nemzeteknek, népeknek. Ó, Urunk, bárcsak mindenki ezt tudomásul venné, és így hajolna meg előtted, így vallaná meg azt a nevet, ami számunkra szent, az élő Istennek a nevét. Urunk, látjuk most a világot, ahogy megbojdult körülöttünk, ahogy népek népek ellen támadnak, ahogy ország ország ellen támad. És Urunk, ismerjük a te szavadat is, bizony elmondtatta ezt előre, hogy így történik majd végig a történelem folyamán, a bűnös emberi természet miatt, hatalomvágyból, nyerességvágyból, vagy éppen a másik megbüntetéséül. Mindez emberi gondolat, emberi erőlködés, emberi erőfiktogtatás. És Urunk, azt is látjuk bizony, hogy még nem ez a vég, hiszen azt mondtad, hogy mindezeknek meg kell történniük. Urunk, bizony megvalljuk neked, hogy félelemmel van tele a mi szívünk is, hiszen nem is olyan messze történik mindez tőlünk, ahol most ropognak a fegyverek, ahol embereknek el kell bújni az ellenség elől, vagy éppen szembe kell szállni a hatalommal, az erőszakos ellenséggel, annak előre nyomulásával. Urunk, te légy azokkal, akik nem akarták mindezt a háborút, te védd a polgári lakosságot, és Urunk, valóban te légy azokkal is, akik útra keltek, akik menekülnek, te tartsd meg őket, és adj befogadó szívet a környező államokban, így nekünk is itt Magyarországon. Urunk, látjuk mindezt, hogy mi történik, és bizony félelemmel is tölt el bennünket. De ahogy a Zsoltárban is olvastuk, uralkodik az Úr. Nem csúszott ki az irányítás az ő keze alól. Nincs olyan nagy zsarnoka a világnak, aki mentesülne az ő haragja alól. És Urunk, azt is tudjuk, hogy bizony te vagy az, aki kimondod a végső szavakat. Te vagy az, aki határozol a világ egésze fölött. Kérünk, hogy értsük meg jól ezt a Zsoltárt. Kérjük, hogy hatoljon mélyen a szívünkbe. Adjon nekünk bátorítást. És valóban tudjuk vallani, hogy te uralkodsz ma is. Tiéd a világ is, ami betölti. És Urunk, valóban tiéd a végső, az utolsó szó is mindenben. Élet és halál dolgában is. Hiszen te mindig az élet pártján állsz. És Krisztusban azt az életet adtad nekünk, amely valóban örök, amely el nem múló, amely még a halál után is tart. Urunk, ebben erősödjék meg a szívünk most. És kérünk, hogy szólj ma is hozzánk, hiszen kegyelmes Isten vagy, akinek mindig van szava az emberhez, aki meg akarod szólítani az embert, aki keresed az embert. Urunk, így kérünk ma is, légy itt velünk Isten tiszteletünkön, áld meg a te igédet szent lelkeddel, hogy azt jól megértsük, hogy a szívünkbe fogadjunk, és hogy az változást, ha kell, teljes nagy változást, vagy ha kell, akkor naponkénti változást adjon nekünk. Kérünk Jézus Krisztus nevében, aki meghalt, de harmadnapra föltámadott. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséretünk egy énekvers így kezdődik. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református bibliolvasó kalózunk szerinti mai szakaszból. Az ige hirdetése kiírt ige szakasz a Márk szerinti evangéliumban található, a Márk szerinti evangélium 8. fejezetében, a 8. fejezetnek a 31. versétől a fejezet végéig a 38. versig. Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt tehát hozzánk Isten írott üzenete a Márk szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 8. fejezet 31. versétől. És tanítani kezdte őket már, mint Jézus Krisztus, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről, Péter ekkor félrevonta őt, feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfedte Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhat az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy egész hosszú ige szakasz van most előttünk a Márk szerinti evangéliumban, és a héten már a Biblióra folyamán is, az Új Szövetség ige szakasz szerint, a Máté szerinti evangélium szerint is hasonló történetet olvastuk. Szinte szóról-szóról megegyezik itt a beszámoló a két szentíró között, akár Máté legyen az, vagy akár Márk, aki mindezeket leírja. Jézus először szól nyíltan arról, hogy neki szenvednie kell, meg kell vettetnie, és ahogy itt olvastuk, a vénektől, az írástudóktól, tehát ha úgy tetszik, azoktól a hivatalosoktól, akik jól ismerték Isten igéjét, mégis, mintha egyfajta lepel lett volna a szemük előtt, meg a szívük előtt, és nem értették az írásokat, az ószövetségi írásokat, ami Jézusnak a szenvedéséről, az értünk vállalt szenvedéséről szólt, és mindezeknek a következményeiről, meg az okáról, hogy miért kellett ennek végbe mennie. És azt olvastuk itt is, hogy erről nyíltan beszélt Jézus, most először, majd még kétszer tudjuk, meg is ismétli ezt, és ott van ez a hitetlen és értetlen környezet, nem csak a megvettetés a hivatalosoktól, hiszen most Jézus az egészen az övéi között szólal meg, tehát a tanítványai előtt mondja mindezt. És ott is értetlen fülekre talál. Sőt, a válaszában Jézusnak, amit Péternek mond, hiszen Péter mentené mindettől Jézust, a szenvedéstől, majd a megölettetéstől, és talán Péternek a gondolatáig el se jut, hogy volt egy befejezése is annak, amit Jézus mond. Hiszen az utolsó kis része úgy hangzott a teljes mondatnak, hogy de harmadnapon föl kell támadnia. És nem érti Péter sem, meg a többiek sem. Talán Péter egyedül mer kérdezni, sokszor tudjuk, ő ilyen hirtelen ember, és fölteszi a kérdéseit, még hogyha rosszul is teszi föl. Sőt, itt feddeni kezdi Jézust, és azt mondja, Uram Jézus, ez nem történhet meg veled. Valami másra számítottak. Valami olyasmira, mint az 5000 ember megvendégelése után, hogy Jézust a sokaság királyá akarja tenni. Talán ott sem értik a tanítványok, hogy miért is utasítja mindezt Jézus el. Igazán szó nélkül hagyja, fölmegy a hegyre magányosan egyedül imádkozni, és az övéit pedig átküldi a tó túlsó partjára. Jézus nem földi királyságot akart. Ő nem ilyen hatalmat akart, mint a földi királyok, hanem azt a hatalmat hozta el számunkra, ami övé volt a világ teremtése óta, és amire meg is bízta az Atya, és majd a teljes hatalmat is átadja neki. tehát a világ mindenség feletti hatalmat égen, vagy mennyen és földön egyaránt? Mindezt nem értik a tanítványok. Talán földi királyságot gondoltak. Talán, így mondom, hirtelen dicsőséget, amiben kicsit ők is beleférnek. Hiszen tudjuk, van úgy, hogy azt kérik tőlük, más beszámoló szerint, ugye maga az édesanyja kéri Zebedeus fiainak édesanyja, hogy ha majd eljössz, Uram, a te királyságodba, akkor hagy üljön mellettem az egyik fiam az egyik oldalról, a másik fiam a másik oldalról. Hagy mondjam így, rövid távon, emberi módon, emberi gondolkodás szerint tettek a tanítványok. Mindezt ki is mondták. És most mi történik itt? Hát valami döbbenetes dolog. Péter mentené Jézus mindettől. Nem értette Jézus útját, nem értette az ő küldetését. Sőt, hiszen ez történik Jézus válaszában, egyértelmű, hogy itt maga az ördög, a sátán hangja szólal meg. Annak a valakinek, aki ősi ellenségünk, az az élő valóság, aki hatalmasabb tőlünk, de akitől jóval hatalmasabb a mi úrunk. És bizony azt is tudjuk, hogy maga az ördög, a sátán kezdettől fogva ott volt, hogy elpusztítsa Jézus Krisztust. Miért is? Hogy ne menjen végbe az ember megváltása. Annak az embernek, a mindenkorinak a megváltása, akit nagyon szeret Isten, aki hív a vele való közösségre, és aki szeretné, hogy a köztünk lévő elválasztó falat, a bűnnek a falát lerombolja, hogy ő maga tegyen azért eleget. Ezért küldte el Jézus Krisztus te világra. És csak néhány momentumot hagy villancsak föl ebből, hogy végig ott van a kísértő. Hiszen tudjuk, amikor megszületik az Úr Betlehemben, Heródes tudakozódik a napkeleti bölcsektől, hiszen oda érkeznek meg ők, ott keresik rossz helyen, Jeruzsálemben, a palotában. Aztán megadják az írás tudók a választ, Betlehemben kell megszületnie. És miután kijelentést kapnak, így olvassuk államban, a napkeleti bölcsek nem térnek vissza Heródeshez, és ő pedig, tudjuk mi a válasz, elküldi az ő katonáit, és megölet minden 2 évnél fiatalabb fiúgyermeket Betlehemben. Isten kimenekíti az övéit, megint csak kijelentést kapnak József, ez a kis család, és menekülnek Egyiptomba. Ott van végig a sátán, az ördög, hogy elpusztítsa az értünk jött Mesiást, a megváltót. Aztán itt van Péter kérdése, az ő feddése Jézus felé. Nem történhet ez meg veled, Uram? És talán még egy momentum, sokat lehetne felidézni az evangéliumból, mikor már Jézus ott függ a kereszten, lassan végbe megy az ember megváltása. Akkor pedig megint csak megszólal a tömeg, talán így mondom, arctalanul, de mögöttük ott van a kísértő hangja, a sátán, az ördög hangja. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor hiszünk neked. Bizony, az történt volna, hogy nem megy végbe a mi megváltásunk. És ahogy mondtuk, sok-sok momentumot fel tudnánk sorolni Jézus Krisztus életéből, az evangélium tanúsága szerint, hogy őt végig kísértette a sátán, végig ott volt. Embereken keresztül, vagy éppen az arctalan tömegen keresztül, vagy éppen most itt, egyik tanítványán keresztül. Kedves testvérek, talán így is összefoglalhatnánk, Jézus Krisztus földi élete végig szenvedés volt. És most kijelenti nyilvánosan is ezt a tanítványainak. Mi is lesz ennek a földi életútnak a vége? El kell fogadnia, meg kell vettetnie, és utána pedig meg is kell öletnie, de, és erre mindig oda kell figyelnünk, Jézus ugyanúgy mondja el, többször egymás után, de harmadnapon föl kell támadnia. Azaz, amit Isten kijelölt, az Atya kijelölt az ő számára, azon végig kell mennie. De utána nem a világ győzedelmeskedik, nem a sátán győzedelmeskedik, hanem az élő Úr győzedelmeskedik. Tudjuk bizony, K.T. kérdésünk is elmondja, azért kellett föltámadnia, vagy az van a feltámadás mögött, hogy az Atya elfogadta a bűnökért bemutatott áldozatot, és így szent fiát megdicsőítette. De Jézus egész földi élete szenvedés volt. Értetlenségre talált. és talán néhány momentumot hagy elevenítsünk föl ebből is, ott volt ez az értetlenség végül körülötte, és a megvetettség, a kirekesztettség, a meg nem értettség. Egyszer valaki, aki követni akarta őt, azt mondja Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hova lehajtania. Még ezt a kirekesztettséget, ezt a bujdosó sorsot is átélte a mi úrunk. És bizony, ahogy mondtuk, az értetlenség az végig ott volt, és ez szenvedéssel töltötte előt. Sőt, már a születéskor is oda vetült annak a keresztnek, a golgotai keresztnek az árnya a jászolbölcsőre. Van egy német festő, olyan szépen festi ezt meg, hogy annak a jászolnak ott a mester gerendái valahogy pont úgy vetülnek, hogy árnyékképpen rávetülnek a jászol bölcsőre, és annak a középpontjában pontosan a jászol bölcső van. Jól mutatja ez a festmény, hogy hogyan is vetült oda valóságosan is. Már az életek kezdetére a megérkezett kisgyermek Jézusra, majd később az ő szenvedése és halála, a Golgota valósága. Kedves testvérek, hogy is mondtuk, Jézus egész földi élete szenvedés volt. Hadd idézek a Kátéinkból is 37. kérdésbe a Heidelbergi Káté, hiszen vasárnapról vasárnapra olvasuk a Kátét már évek óta, de jó olykor-olykor legalább hozzá illeszteni így az igénkhez is. A következő képen olvasuk itt a 37. kérdésben, mit értesz azon, hogy szenvedett, hiszen ugye ezt halljuk, és ezt is mondjuk gyakran a hitvallásunkban, az apostoli hitvallásban. A következő itt a válasz. Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. Én azt hiszem, hogy ennél jobban, igazabbul, tömörebben össze se lehetne fogalni mindazt, amit azon értünk, hogy Jézus Krisztus szenvedett. Érdekes, talán nem gondoltuk ezt így át, lehet, hogy már tudatosan sokszor, a hitvallásban is rögtön szinte a születés után már a szenvedés van ott. Hiszen a földi életének a leglényegét foglalja össze a hitvallásunk. Sokat nem mond akár a 3 éves tanításáról Jézusnak, hanem rögtön az ő szenvedésére tér át, és utána az ő megölettetésére, de megint csak mondom, hiszen tudjuk, ott van a hitvallásban is, majd az ő feltámadására tér át. Talán hagy idézzek ennek alátámasztásául ószövetségi igét is. A hivatalosak, a vének és az írástudók valahogy nem értették ezt sem. Hogy mondtuk, mintha lepel lett volna a szívükön, meg a szemük előtt. Ézsaiás könyv 53. fejezetében, a 4.-5. versben a következőket olvassuk. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Kedves testvérek, annak teljes valóságát elmondja ez az ige szakasz, hogy miért is érte ez a fajta büntetés az élő Isten egyetlen fiát, akinek bűne nem volt. Ő maga se követett el ilyet. Tudjuk ezt az evangélium teljességéből. Viszont magára vette, ami nem az övé volt, az emberiség bűnét. Talán, hagyd mondjam így, nem is tudjuk elképzelni, lehetetlen az, hogy mennyi mindent kellett elhordoznia testében, lelkében, ahogy itt mondja a KT válaszunk, és hogy ez Istennek a haragja volt, ami sújtotta őt. Nincs az az emberi szenvedés, nincs az az emberi kín, ami ahhoz hasonló lenne, amit az Isten egyszülött fiának értünk kellett elszenvednie. Kedves testvérek, erről szól az első ige szakaszunk. De nem csak ezt a szakaszt olvastuk, nem csak ez van kijelölve számunkra. Elmondja azt, hogy Jézus majd igen, oda kell, hogy menjen megvettetnie, megöletnie vénektől, írástudóktól, de harmadik napon föltámadnia. Hogyan folytatódott ez az ige? Hiszen tovább olvastuk ezt a szakaszt, így van kijelölve számunkra. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. És ez a szakasz után következett az az ige, amit talán biztosan mondom, nagyon sokan fejből is tudunk, lehet, hogy éppen a Máté szerinti változatból. Itt a Márkban így olvassuk, egy nagyon picikét más ennek az igének a vége, de ugyanazt jelenti egyébként. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Márk Máté szerinti evangéliumban olvassuk, hogy elveszti azt. Itt pedig a Márknál, hogy veszendőbe megy. Ugyanazt jelenti egyébként mind a két ige. Azaz teljességgel elvész. És itt úgy kell érteni az életet, vagy éppen az ember lelkét, hiszen így adja vissza a fordításunk nagyon helyesen, ami az egészére vonatkozik. A teljes létére az embernek. Azaz nem csak a mostani földi valóságára, hanem a teljes életére, az örök létére. És mennyire más már úgy élni itt a földi életet, hogy az ember ott van a megváltójával szoros közösségben, azt megéli teljességgel, és majd földi életünk után pedig az örökké valóságban is ez az állapot, a vele való teljes lét, ami körbevesz bennünket, vagy így mondom, bocsánat, magában hordoz bennünket. Mit is jelent tehát az, hogy így olvassuk még egyszer, hagy olvassam, mit használ az ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy. Egy-két kis történetet hagy mondjak ehhez, olyan megdöbbentő, de valóságosan megtörtént dolgok. Fölfedezték ekkor, egykor az Egyesült Államok egyik nagy kaszinójában tűz ütött ki, és természetesen megszólaltak a tűzjelző berendezések, amik arra szólítják fel az embert, hogy azonnal hagyja el a helyiséget, hiszen ez már veszélyes. Sokan mégis nyerésre álltak éppen egy ilyen asztalnál, és nem érdekelte őket a tűzjelző, a tűzriadó hangja. A megmenekülők, a kimenekülők elmondták, hogy igen, ők benn maradtak, mert nyerésre álltak, bocsánat, de utána el is vesztették a földi életüket, őket már nem tudták kimenekíteni. Sok esetben sok ember valóban így ragaszkodik a földi dolgokhoz, és csak is a földi dolgokhoz, és közben pedig elveszti az életét. Természetesen itt az örök létre gondolunk. Tehát mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az élete pedig, így olvastuk, veszendőbe megy. Valóban, hagyd tegyem föl a kérdést, mit használ? Mai világ arra épül, hogy minél többet szerezzen az ember. Erre biztatnak a reklámok. Erre biztat a világ, a környezetünk. Gyűjtsön, halmozzon, minél többet szerezzen. És közben pedig elrohan mellettünk az élet. Egyrészt nem tudunk odafigyelni a mellettünk élőkre. És hát az ördög legnagyobb becsapása pedig az, hogy ne figyeljünk oda az Isten szavára. Mindig ott van benne a halogatásra való kényszer. Ha meg is értettem, ne döntsek ma. Ha meg is értettem, akkor halogassam ezt a kegyelmet. És tudjuk, sokszor már nincs arra mód és lehetőség, hogy valaki valóban az élő Úrhoz térjen. Azaz akarja vele való közösséget. Azaz sírjon az ő bűnei felett. Azaz vallja meg, hogy eddig nélküled éltem, Istenem, most pedig akarom a veled való közösséget teljességgel. Másik is rövid történet, olvastam valahol, régi történet, akkor még a házaknál a meszet otthon oltották, az egészen fiatalok vagy a fiatalabbak nem is tudják, mi ez, az idősebbek ugye tudják, meszes gödröt ástak minden építkezés előtt, és oda vitték ugye még a darabos meszet, és utána ezt beoltották, és tudjuk, milyen heves kémiai reakció az, ami ott történik, és mekkora veszélye van egyébként ennek. Persze mindig tiltották a gyerekeket, hogy ne menjenek az oltott méznek a közelébe, különösen amikor elindul ez a heves reakció. Egy kis történet szerint valóban megtörtént, az történt, ott álltak a gyerekek, a szemükbe ment a méz két kis gyereknek. Az egyiket úgy, hogy volt, fölkapta az édesapja, rohant vele az orvoshoz, neki meg tudták menteni a szeme világát. A másik pedig ráripakodott az édesanya, hogy hát hogy vinnéd így a gyereket, koszosan, mocskosan az orvoshoz, meg kell mosdatni, meg kell fésülni. És mire odaértek az orvoshoz, a fél szeme világát már a gyermek elvesztette, nem tudták megmenteni azt. Valóban döbbenetes kis történet ez is, de hogy vagyunk mi ezzel? Megfésülködni, sok esetben minél többet gyűjteni, körbevenni magunkat dolgokkal, vagy pedig, így mondom, mentjük, ami menthető, rohanni, ha kell. És most természetesen az áldott orvosra gondolok, az Úrra, aki meg tud bennünket menteni. És sok dolgot tudnánk sorolni, amikor a világ egyfajta kényelem szeretetre biztat bennünket és gyűjtögetésre, és az élő Isten figyelmeztetése is hangzik mindig, hogy ő pedig menteni akar bennünket. Sokszor bizony, akár sportversenyek vasárnapi napra esnek. Ott van a választás sok család előtt. Inkább a sportverseny, vagy akár az Isten tisztelet. Esténként nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink természetesen úgy feküdjenek le, hogy megmossák a fogukat és megfürdenek, de fontos-e az együtt való imádkozás, igeolvasás? És most arról beszélek valóban, ha olykor-olykor kimarad is, de fontos-e számunkra? És természetesen ne értsük félre. Fontos, ami gyerekeink előre haladása, képességeik szerint fejlődjenek, akár fejlesszük ezeket, és természetesen az ő testi valójukat is. Hát edzen az a gyerek, hogyha kell, erősítse meg az izmait. De kérdés, hogy minek a rovására megy? A lelkiek rovására megy mindez. És sokszor úgy döntünk, hogy inkább a lelkiek maradnak el, és csak a testiekre korlátozzuk azt. Vagy természetesen ne értsen félre mindenki, fontos a gyerekeink egészsége, akár a fogmosás esti lefekvés előtt, de csak ez a fontos. Vagy a gyermekeinknek való gyűjtögetés, félretétel. Hiszen még igét is tudunk arra, hogy az a szülők tiszte, akár így mondja az ige, hogy lehetőség, hogy gyűjtsenek a gyerekeknek, a gyerekeiknek. De csak ezt akarjuk átadni. Hogy mondjam így, az anyagi gazdagságot. Vagy pedig valamit, ami sokkal több, lelki gazdagságot. Fontosnak tartsuk-e a lelki dolgokat? Magunkra nézve, akár a ránk bízottakra nézve is. Mit is mondott az ige itt? Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? És folytathatnánk természetesen a sort, látva ezt a mai valóságot, ami körülöttünk történik néhány száz kilométerre, egy agresszor és elhibázott politika, talán a másik oldalról. Sok minden valóság egyben van ebben, de azt látjuk, hogy az emberi akarnokság, és mögötte mindig ott van a sátánnak a kísértése és tüzelése is, és utána látjuk, hogy emberek milliói menekülnek, meg akár emberek százai, ezrei halnak meg. Mert meg akarnak minél többet nyerni maguknak, akár emberek, vagy így zsarnokok. És közben mi történik? Rájuk nézve is igaz ez, a lelkük veszendőbe megy. Kedves testvérek, értjük talán ennek valóságát, miről is beszél az ige. És különösképpen, ami magunk életét gondoljuk át így, számunkra Fontos-e az ige, a lelki gazdagság? Vagy számunkra is csak az a fontos, amit a világ sugal, ami körbevesz bennünket, és harsogja körülöttünk. Csak a gyűjtés, csak a földiek, csak a félretett javak. De hogyan is folytatódott ez az ige? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Az összegyűjtött vagyont, megmentene ez bennünket az élőisten haragjától? Hiszen annyira egyértelmű a Bibliának a szava, hogy aki úgy megy oda majd eléje, hogy nem rendezte az élő Istennel való kapcsolatát, és ez csak egyetlen egy módon lehetséges, Jézus Krisztus áldozata révén. Ha ránézve is, érvényes az az áldozat, amit az Úr hozott a világért, amit ő elszenvedett a világ bűnéért. Kedves testvérek, hagyj olvasok egy kicsit megint bele a KT-ba. A következőképpen hangzik a 40. kérdésünk. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie? Figyeljünk a válaszra. Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten fiának halálával. Látjuk ennek tökéletes összefoglalását, ahogy a régiek összefoglalták nekünk az ige valóságát. Mással nem lehetett, hogy mondjam így, helyettesíteni mindez, csak Isten fiának halálával. Ez azt is jelenti számunkra, hogy csak is Isten fiának a halála ránk való érvényessége, ami megment bennünket az Isten haragjától. Hiszen akkor már Isten úgy tekint ránk, ha elfogadtuk ezt, azt a helyettes elégtételt, hogy nem nekünk kell szenvedni a mi bűneink miatt, hanem az ő egyszülött fia szenvedett, hogyha ezzel a hittel tudunk majd odaállni. És hagyd mondjam, nem is nekünk kell igazán, mert az Isten fia fog rólunk bizonságot tenni. Ismerem őt. Meghaltam érte. Ránézve érvényes az én áldozatom. És ez megment az Isten haragjától. Tudom, sokan nem veszik ezt komolyan. Tudom, sokan azt mondják, hogy majd az élő Isten úgyis megbocsát, hiszen ő szerető Isten. De itt is benne volt ebben a KT kérdésben Isten igazságossága, és Isten igazsága ezt követelte meg. Mert ő mindig a bűnnel szemben harcol. És ezért kellett meghalni az ő egyszülöttjének, akinek bűne nem volt, bűnt sem követett el. Hogy mondjam így, a bűntől teljesen mentes volt, nem csak bűn nélküli volt. Értjük mindezt, ennek valóságát. Azokra érvényes Jézus Krisztus áldozata, akik ezt hittel elfogadták. Fel van kínálva a kegyelem. De automatikusan, általában ez így nem érvényes mindenkire. Tehát, mit is mond itt az ige? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Természetesen csak a benne való hitet, a Jézus Krisztusban elvett kegyelmet. Hadd idézek megint csak egy igét az első péteri levélből, az első fejezet 18. és 19. verseiből a következőt olvassuk itt. Tehát első Péteri levél, első fejezet, 18. és 19. vers. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez az ige megint csak tökéletesen elmondja azt, hogy mit is jelent ez az áldozat, az értünk hozott. Jézus Krisztus szenvede és kereszthalála. Ez egyedül, ami megment Isten haragjától. És hogyan is fejeződött be ez az ige szakasz? A következőt olvastuk a szakasz végén. Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Mit is jelent mindez? talán három dologban hagy foglaljam össze. Egyrészt az embernek örömet ad az, hogyha Jézus Krisztus kegyelme az övé, méghozzá örök örömet, a legnagyobbat, a vele való boldogságot, az el nem múlót. És természetesen ez azt jelenti a hívő ember számára is, hogy jöhetnek nehézségek, jöhetnek nyomorúságok, lehetnek bajok a mi életünkben. Sőt, ugyanígy a földi élet végét, a halált is el kell szenvednie a hívő embernek. De mégis teljes örömet ad nekünk, és teljes boldogságot, hogy az övéi vagyunk. És ez az öröm, ez tart még a földi élet után is. Sőt, azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy örömetek teljes legyen. Ez ezt jelenti. A másik dolog az, hogy az ilyen ember, aki tud örülni, és ennek örülni, az meg is köszöni a dolgokat. Talán röviden így mondanám, hogy tud hálás lenni, hálát adni. És ebből következik egy harmadik dolog is, hogy formálódik az élete. Azaz, az, aki eddig magának élt, az ki tudja mások felé nyitni az életét. El tudja hagyni azokat a dolgokat, amire Isten azt mondja egyértelműen, hogy bűn. Formálódik az élete. Azt jelenti, hogy egyszerűen egyre jobban hasonlít az egyszülött fiúra, Jézus Krisztusra. Tehát megjelenik életében így is a hálódás. Konkrétan, tettekben megnyilvánulóan. Kedves testvérek, hosszú ige szakasz volt most előttünk, és valóban több mindenről beszélt az ige. Talán néhány mondatban hagy foglaljam össze. Először is arról szólt a mi Úrunk, itt először az evangéliumban, és tudjuk, még kétszer elmondja ezt, hogy neki szenvednie kell, elvettetnie, majd megöletnie, de harmadik napon föltámadnia. Ez benne az örömüzenet. És ez az ő küldetése is egyben. És hogy a sátán kísértő szava végig ott volt az ő életében, mint ahogy a mi életünkben is ott van, és mindig próbál elvonni, ha lehet, még az övéit is megtéveszteni, elvonni Isten közelébe. Ne engedjük neki, tudjunk szembefordulni. Ugyamint, ha kellett, Jézus megtette Péterrel szemben is, amikor a kísértő hangja szólalt meg, távozz tőlem, sátán. Álljatok ellen az ördögnek, és az elfut előletek, mondja az ige. Aztán szó volt arról is, hogy mit is jelent Jézust követni, fölvenni az ő keresztjét, tehát vállalni az érte hozott szenvedéseket is, hogyha bizony úgy adódik, van ilyen is. De különösképpen arra az igére tértünk ki, hogy mit is jelent az embernek éppen elveszíteni az életét Jézusért és az evangéliumért. Tehát a Jézusban hozott örömüzenetért. Mert aki így teszi, az éppen hogy megtalálja az életet. És kiemeltük ezt az igét, mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy. Tehát elveszíti. Próbál mindent megnyerni a világból, de közben nem figyel a lelkiekre. És hogy is mondtuk? Természetesen ne értsük félre. Fontosak a földi dolgok is, de mi a sorrend? Mi a fontosabb? Számunkra, a ránk bízottak számára. Akarjuk-e elmondani az örömüzenetet? Akarjuk-e, hogy a mieink is, ha már mi ott vagyunk, ott legyünk az Istennel való közösségben Jézus Krisztus által. És a végén arra is biztatott az ige, hogy mindezt valljuk is meg. És legjobban azt mondtuk, ez abban tükröződik, hogy hálás életet tudunk élni Istennek. És ez megjelenik kézzel foghatóan a mi tetteinkben is. Adja Isten, hogy értsük meg az igét, és adja, hogy tudjuk is gyakorolni. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy hajtsuk meg fejünket imádságra is, ahogy azt szoktuk gyakorolni, először csendes percben imádkozzunk, mindenki a saját imádságát vigye az Úr elé, majd utána közösen, hangosan is. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a Te igédet, amely az élő valóságot mondja el számunkra, ami belehasít a mi életünkbe is, és kérdés elé állít bennünket. Benne akarunk-e maradni mindegy a világba, hogy ne veszünk róla tudomást, hogy csak éljük a földi életünket, ezt a néhány évtizedet, és utána valóban elmegyünk, a halállal vége van mindennek, úgy gondoljuk, vagy pedig keresünk téged, keresünk a te akaratodat, azt a szeretetet, ahogy te közelítesz hozzánk, és ahogy te keresel bennünket, és a velünk való közösséget folyamatosan keresed. Urunk, add, hogy ennek valóságát megragadjuk, ránk nézve is érvényes legyen a te áldozatod, ahogy te a bűnért eleget tettél. És Urunk, add, hogy fontos legyen számunkra az is, hogy hirdessük, mondjuk családunknak, ha kell házastársunknak, gyermekeinknek, unokáinknak, nagy családunknak, és hirdessük itt a gyülekezet közösségében, és hirdessük a gyülekezettel együtt a környező világnak. Hiszen azt szeretnénk, hogy minél többen megértsék a te akaratodat, kimeneküljenek a lelki halálból, és hogy a tieid legyenek az örök élet valóságában. Urunk, hadd könyörgünk most, hadd járjunk különösen is közbe a forrongó világért. Látjuk bizony a hírekben, látjuk a következményeit is. Mit is jelent egy háború, mit is jelent egy agresszor, mit is jelent egy elhibázott politika, és hogy milyen következménye van mindenre, országra, népekre, szomszédos országokra, népekre is nézve, vagy akár ártatlan emberekre. Urunk, könyörülj így a világunkon, valóban te állítsd le a háborút, adj, hogy a tieid folyamatosan tudják ezt imádságban hordozni, és tudjuk azt is, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Így kérünk a menekülőkért is, hogy befogadtatásra találjanak, és Urunk, valóban állíts helyre a békét. Ne csupán emberi módon, erre is hagy kérjünk, hanem szerinted való módon. Urunk, kérünk gyülekezetünk egészért, kicsikért, nagyokért. Köszönjük, hogy hirdethetjük már az evangéliumot egészen kicsikorúaknak is, itt a gyülekezetben. És hadd kérjünk a konfirmandusokért, akik ebben az évben is készülnek a bizonságtételre, a hitvallástételre. Add, Urunk, hogy komolyan vegyék a felkészülést. Add, hogy az igék eljussanak a szívükig. Add, hogy megerősítésű legyen mindez számukra. És hogy a legnagyobb valóságot, a te élő valóságodat tapasztalják meg Jézus Krisztus által. Urunk, hadd kérjünk következő hetünkért is, munkavégzésünkért, minden dolgunkért. Könyörgünk, te légy velünk. Ha kell, figyelmeztes, ha kell, bátoríts. Ha kell, akkor vigasztalj. És Urunk, tudjuk megosztani veled az örömeinket és a bánatainkat is. Tapasztaljuk a te valóságodat nap, mint nap. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, ez pedig a 789. dicséretünk mindhárom verszaka, majd utána kérjük az áldást, és hagyd kérjem a hatodikos konfirmandusokat, szülőket, elengedjük a nagyobb gyülekezetet, és utána egy rövid szülőértekezletre ülünk össze, úgy azt hétközben meg is beszéltük. Tehát így kezdődik ez az énekünk, új szívet adj, Uram, én nekem. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldás békességet.